Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, az 52. Zsoltárból. Az 52. Zsoltárban így szól hozzánk Isten. Az éneklőmesternek, Dávid tanítása. Mikor az Idómeus Dóég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekszel gonoszságban, ó te maga bíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szeretted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint az igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront téged az Isten, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, s félnek, és nevetnek rajta. Íme az a férfi, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje a gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldalak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedbe remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy megdicsőítetted magad előttünk a Bibliában. És köszönjük néked, hogy innen láthatjuk meg a Jézusban megmutatott fenségedet, dicsőségedet. Köszönjük néked, hogy azért mutatod meg nekünk a te fenséges hatalmadat, dicsőséges szeretetedet, magasztos szent lényedet, hogy mi térdre hújjunk előtted, és elkezdjünk imádni téged, megbánva azt, hogy életünkben olyan sokszor magunkat imádtuk, vagy más egyéb embereket, vagy dolgokat, tárgyakat, bálványokat, és nem neked adtuk a dicsőséget. Kérünk most is, hogy bocsáss meg, ha így tettünk volna. Tisztíts meg a szívünket ettől a halálos bűntől, és kérünk téged arra, hogy szent lelkeddel végezd el a szívünkben, hogy valóban teljes szívünkből és lelkünkből imádjunk téged, hódoljunk neked, és neked adjuk a dicsőséget. Hogy te lehessél életünknek a központjában, te lehessél a szívünknek a központjában, te legyél bizalmunknak, szeretetünknek, odaadásunknak központjában. Egyedül te, aki olyan jóságosnak mutatkozol híveid előtt, ahogy Dávid is énekelte. Köszönjük néked, hogy most is azért jöhettünk ide, hogy téged tiszteljünk, téged magasztaljunk, kérünk, állj meg a középen, szent lelked erejével, ígédben, és indítsd a mi szívünket, Urunk, hogy elforduljunk mindentől és mindenkitől, aki náladnál fontosabb lenne, hogy te lehessél a legfontosabb minnyájunk számára. Köszönjük néked a te kegyelmedet, a te irgalmadat, amivel most is biztatsz minket. Áldunk téged azért, hogy nem emésztettek el eddig bennünket a férgek, földi ítéleted, nem ért utol bennünket, pedig megérdemeltük volna. Kérünk most is, hogy bocsáss meg nekünk, és ölej magadhoz bennünket erős karoddal. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, köszönjük, hogy bízhatunk benned, Jézus Krisztusunkért, ami áldott megváltónkért, és egyedül ő érte. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetésre készülve a 172. énekünket, a 172. énekünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk, a 22. részből, a 6. verstől a 23. versig. Leülve figyelemmel hallgassuk Istenünk igéit. Tehát Sámuel első könyve, 22. rész, 6. versétől olvassuk a fejezet végéig ezt a szakaszt. És meghallotta Saul, hogy előtűnt Dávid és azok az emberek, kik vele valának. Saul pedig Gibeában tartózkodik a hegyen, a fa alatt, és dárdája kezében vala, és szolgái mindnyájan mellette állának. Mondta azért Saul az ő szolgáinak, akik mellette állottak, halljátok meg Benyáminnak fiai. Isai fia, adni fog-e néktek minnyájatoknak szántóföldeket és szőlőhegyeket, és minnyájatokat ezredesekké és századosokká fogé tenni, hogy minnyájan összeesküdtetek ellenem. És senki sincs, aki tudósítana engem, hogy fiam szövetséget kötött Isai fiával. És senki nincs köztetek, aki szánakozna felettem, és megmondaná nekem, hogy a fiam fellázította szolgámat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy a mai napon megtetszik. Akkor felelt az edomita Dóég, aki Saul szolgái közt állott. Én láttam, hogy az Isai fia Nóbba ment az Akhitób fiához, Akimélek paphoz. Aki ő érette, megkérdé az urat, és eleséget adott neki, sőt a filiszteus Góliát kardját is neki adá. Akkor elküldte a király, hogy elhívják Akimélek papot, az Akhitób fiát és atyának egész háznépét, a papokat, kik Nóbban valának, és eljövének mindnyájan a királyhoz. És mondta Saul, halld meg most te, Akhitób fia! Ő pedig mondta, ím hol vagyok, uram? És mondanék ki Saul, miért ütöttetek pártot ellenem, te és Isainak fia, hogy kenyeret és kardot adtál neki, és ő érte megkérdezted az Istent, hogy fellázadjon ellenem, hogy leselkedjék, mint az, hogy most megtörténik. És felett Akimélek a királynak, és mondta, minden szolgád között kicsoda hűségesebb Dávidnál, ki a királynak veje, aki akaratod szerint jár, és tisztelt ember a házadban. Vajon csak ma kezdeném az Istent ő érette megkérdezni? Távol legyen tőlem. Ne tulajdonítson olyat a király szolgájának, sem atyám egész háznépének, mert erről a dologról semmit sem tud a te szolgád, se kicsit, se nagyot. A király pedig mondta, meg kell halnod, Akimélek, neked és a te atyád egész háznépének. És mondta a király a poroszlóknak, kik mellette állának, vegyétek körül, és öljétek le az úrnak papjait, mert az ő kezük is Dávid mellett vala, mert tudták, hogy menekül, mégsem mondták meg nekem. A király szolgái azonban nem akartak kezet emelni, hogy az úrnak papjaira rohanjanak. Akkor mondta a király Dóégnek, fordulj nekik te, és rohanj a papokra. És ellenük fordult az edomita Dóég, és ő rohana a papokra, és azon a napon 85 embert ölt nekik gyolcs efódot viselének. És Nóbot, a papok városát fegyvernek élével vágatá le, mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, az ökröt és szamarat és bárányt fegyvernek élével. Akhitób fiának, Akiméleknek egy fia azonban, kit Abjátárnak hívtak, elmenekült, és Dávid után futott. És megmondta Abjátár Dávidnak, hogy megölette Saul az úrnak papjait. Dávid pedig mondta Abjátárnak, tudtam én azt már aznap, mert ott volt az edomita Dóég, hogy biztosan megmondja Saulnak. Én adtam okot atyád egész háznépének halálára. Maradj nálam, ne félj! Mert aki az én életemet halálra keresi, az keresi a te életedet is. Azért te bátorságosan lehetsz mellettem. Az elmúlt vasárnap láttuk, hogy Dávid visszatért a filiszteus Gátból hazájába. Szüleit biztonságba helyezte a dédmamája földjén. Aztán visszatért a saját hazájába, úgy, hogy körülötte már egy ütőképes csapat gyülekezett össze, Adullám barlangjánál. És mindez nem is maradhatott titokban, mert Saul tudomást szerzett mindenről. Meghallotta, hogy Dávid feltűnt újra a hazája földjén, felismerték Dávidot, tudták, hogy ott van, arra van, mi van, hogy van, és tájékoztatták Sault erről. Saul pedig ugye hát hírül vette, hogy akit ellenségének, halálos gyűlölőinek tartott, az újra itt van a közelében. Hozzáférhetővé lett. Mikor meghallotta ezt a dolgot, azt írja a történetíró, hogy Gibeában volt, ez az ő városa volt, ahonnan uralkodott, és ott is a szentíró ráfókuszál egy dombra, aminek a tetején állt egy tamariszkuszfa, és ott állt Saul ez alatt a fa alatt, a kezében ott volt a dárdája, és körülötte az összes testőrei, a hozzá legközelebb álló katonák. És ahogy ott állt, egyszer csak elkezdett beszélni, és egy nagy beszédet mondott az embereinek. A beszéde alapján kibontakozik előttünk egy kép az ő csapatáról, és a háttérben ott van egy másik csapat, ugye Dávidnak a csapata, és először ezen gondolkozzunk el egy kicsit. Már ugye a korábbiakban láttuk, hogy Dávid Adullám barlangjához ment, és ott odajött hozzá a szülei csapata és a testvérei családja, és akkor jött még 400 ember, akik menekültek valamiért. Nagy nyomorúságból jöttek, hozzá menekültek és hozzá csatlakoztak. Ott volt az a csapat. És most itt meg látjuk, hogy a Saul királynak is volt egy csapata. És olyan különbségek vannak azért a két csapat között, testvérek. De azt látjuk, hogy Saul király serege az előkelő emberekből áll, ezek már vitték valamire az életbe. Dávid csapata az meg, ahogy láttuk, így mondta az írás, hogy hozzágyűltek mindazok, akik nyomorúságban valának, mindazok, akiknek hitelezőik voltak, minden elkeseredett ember. Aztán, tehát milyen különbség ez? Egy ilyen attraktív csapat, és egy ilyen, majdnem azt mondanánk, hogy egy ilyen horda a másik oldalon. Aztán Saul királynak a serege, az hát egy istentelen sereg volt, akárhogy is csűrjük, csavarjuk, hát látszik itt, hogy mit csináltak az úr papjaival, hát az úr körülbelül ennyit számított nekik. Aki a papjaival így bánik, annak az úr is ennyit számít. De hát abból is látszik, hogy Saul az ellen az ember ellen harcolt, akit az Isten már királlyá kent. És nyilvánvalóvá tette, hogy ez az ő akarata. Ők meg ő meg az emberei ugye ezt a valakit akarták mindenáról likvidálni. Dávid csapata a háttérben, ez a másik csapat, ez meg az úr velük volt. Akárhogy is milyen kis horda volt, az úr velük volt. És ő volt az úr felkentje, és választotta, és vele, és a seregével volt az úr. Aztán egy másik különbség is, hogy Saul király és az ő bizalmasai között más jellegű kapcsolat volt, mint Dávid és az ő emberei között. Saul királynak és a csapatának a viszonyába jól beleláthatunk, ha figyelmesen olvassuk a szöveget. Azt mondja nekik, ti benyáminiták. Ugye Saul is benyáminita volt, és a saját törzsebeli emberekkel vette körül magát, ti benyáminiták. És folytatja. Hát kaptok-e ti az Isai fiától szántóföldeket, szőlőhegyeket, századosokká és ezredesekké ő tesz-e benneteket? Kaptok-e pozíciót Isai fiától, és kaptok-e anyagi juttatásokat? Hatalmat és anyagi javakat, gazdagságot. Hát nyilván azt akarja mondani, hogy nem, már eddig is tőlem kaptátok ezeket, és ezután is tőlem fogjátok ezeket kapni. És ti, folytatja a beszédét, Mégis összeesküdtetek ellene minnyájan. Saul a ellene való összeesküvéssel vádolja azokat az embereket, akik ott állnak mellette. A saját embereit. És elmondja azt is nekik, hogy miért gondolja ezt, hogy ők mindjárt lázadó, ellene összeesküvő emberek, ami egyébként nem volt igaz. Azért, mert nem esik meg rajtam a szívetek, mondja, hogy elmondtátok volna nekem, hogy a saját fiam ezzel a Dáviddal, ezzel összeszűrte a levet, és nem súgtátok be nekem ezt a dolgot, hanem eltitkoltátok előlem, vagyis ti is mellettük vagytok. Gondoljátok meg, hogy közben Saul király egy magas, megtermett, erős ember volt, egy fejjel a nép fölött, és a dárdájára támaszkodott, miközben ezeket mondta. Vagyis ez az egész helyzet azért olyan fenyegető volt, mert azt már láttuk, ugye, hogy Saul a dárdáját elég könnyen elhajította, és az egy elég veszélyes dolog volt. Szóval egy kicsit úgy az inukba szállt a bátorsága azoknak az embereknek, akik ott voltak, mert ez eléggé súlyos vád volt, és eléggé megfélemlíthette őket ez a Saul, ahogy ezeket elmondta nekik. Csak pislokhattak, vagy néztek a földre, vagy nem tudom, mit csináltak, de eléggé kényelmetlenül érezhették magukat. És érezték azt a kényszerítést, ami Saulnak a szavaiból jött, hogy most van még lehetőségetek arra, hogy esetleg mondjatok nekem valamit, hogyha tudtok valamiről, amiről én még nem tudok. Na, milyen jó kapcsolatrendszer, nem? Dávid csapatába ott más volt a csapatszellem, hogy így mondjam. Ott más volt a csapatszellem. Hát lehet így is irányítani, hogy kardomra támaszkodok, meg a gépfegyveremet fogom az emberekre, aztán megvádolom őket mindennel, akik az én embereim. De hát ez nem a szeretetnek a csapata, vagy a hangulata, ez valami más. Dávid csapatában azért azt gondolom, hogy ott beláthatunk abban, ott egy más szellemiség uralkodott, más volt a kapcsolat közte és az ő emberei között. Aztán figyeljétek meg azt is, hogy egy másik különbség a két csapat között, hogy a Saul csapatában ott ő állandóan elhintette a Dávid és az ő embereinek a megvetését, a lenézését, a semminek állítását. Azt mondja itt, amikor beszél, hogy az Isai fia. Ez ugye a zsidó szokások szerint, ha valakinek van egy neve, azt ki kell mondani, az a tisztelet, hogy kimondom a másiknak a saját nevét, és nem az apjáról nevezem. Ha valakit így az apjáról neveztek, itt még egyszer találkozunk a történetben ezzel, hogy Akimélek papot Akitóp fiának nevezi Saul, nem az ő saját nevén szólítja. Ez is a megvetésnek, a lenézésnek a jele. És figyeljétek meg, hogy ez a Dávid csapatában nem így volt. Dávidnak a csapatába bepillanthatunk többször is, de nem látjuk, hogy ő Saul meg az ő csapata ellen gyűlölködésre, megvetésre szította volna az ő embereit. Sőt, amikor azok őt biztatták, hogy ölje meg Sault bizonyos szituációkban, amikben még találkozunk, pont ő volt az, aki csitította őket, hogy nem, mert ez az Úr felkentje, nem emelhetünk rá kezet. Más ez a két csapat, nem? Nagyon más ez a két csapat, és gondolkoztam azon, hogy a világban tulajdonképpen ma is két csapat van. Van a Dávid fiának a csapata, a Krisztusnak a csapata, amit egyháznak nevez a Biblia, és van a sátánnak a csapata, a világ fejedelmének a csapata. Mintha Saul kiábrázolná ezt a sötét sereget, ezt a fekete sereget, és Dávid kiábrázolná azt a másik sereget, a világosság fiait. És ma is úgy van, hogy a Krisztus csapata testvérek az sokszor a kikből áll? Mit mond Jézus, mit olvasunk az ígében? Lukács evangéliumának mondjuk a 15. része ezzel kezdődik, hogy Jézushoz gyűltek a vámszedők és a bűnösök mind. Mi dolog, hogy ez bűnösökkel ül egy asztalhoz, mondják a farizeusok, akik nem ültek soha bűnösökkel egy asztalhoz, mert ők magukat olyan tisztáknak tartották. Értitek? A Saul csapata, a sátánnak a csapata, a világ fejedelmének a csapata, ez a sötét sereg, ez attraktív emberekből áll. Attraktív emberekből, hatalmasokból áll, gazdagokból áll. Pál azt mondja, hogy lássátok, hogy közöttetek nem sok ilyen világ szemébe is nagy ember van, hanem a világnak a kicsinyeit, a megvetettjeit, a bolondjait választotta ki az Isten. Lássátok, hogy a sátán az ő csapattagjainak mindig nagy ígéreteket ad, és egyik-másik ígéretét be is tartja. Ádámnak és Évának megígért, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Jézus megkísértette, neked adom az egész földet, csak imádj engem. Nekünk is nagyokat ígér. Ilyen az ember úgy érzi, hogy ha nem az Isten mellé, nem Jézus mellé áll, akkor abból neki nagy nyereségei fognak. Jön majd a szántóföld, meg a szőlő, meg a pozíció, a hatalom, Faust, Mefisztóval szövetséget köt, a sátánnal, hogy majd a földi életében legalább egy boldog pillanata legyen, és annak fejébe odaadja a halál után lelkét Mefisztónak, a sátánnak. A másik Mefisztóba, a filmbe, emlékeztek talán 1982-ben Oscar díjat kapott Szabó Istvánnak a Mefisztó című filmje. Ebbe a filme a Hendrik Höfgen eladja a lelkét azért, vagyis a nácik közé áll, azért, hogy eljátszhassa a berlini színházban álmai szerepét, a Mefisztót. El is játsza, csak közben mindenki, aki korábban mellette volt, a barátja volt, mindenkit elárul és mindenkit tönkretesz. Jézus is ad nekünk ígéreteket. Megígérte, hogy velünk lesz a földi életünkben, és lesznek majd szenvedéseink, meg problémáink az ő hite miatt, meg az ő követése miatt, egy csomó feszültség, de lesznek áldások is az útunkon. Ő nem kábít el bennünket azzal, hogy jöjjetek, mert ha hozzám jöttök, itt aztán nálam, itt egészség, gazdagság, hatalom, minden vár benneteket. Nem mond ilyeneket. Nem csábít minket ilyen hazug ígéretekkel. Megmondja őszintén, hogy mit kapunk tőle. Ha én kaptam sebeket, ti is kaptok. Kaptok majd koronát is, de át kell menni a szenvedéseken, mert sok nyomorúság által kell nekünk az Isten országába bejutni. Más a Krisztus. És más a csapatszellem, testvérek, az egyik csapatban, és más a másikban, akik benne vannak a hitetlenek csapatában, a sátánnak, a sötétség fejedelmének csapatában, azok tudják, hogy mi ott a csapatszellem. Meg mi is tudhatjuk, ha benne vagyunk a Krisztus csapatában, hogy közöttünk azért más. Mert köztetek ne úgy legyen, mint ott. Ott lehet, hogy áskálódnak, gyűlölködnek, nem bíznak egymásba, mindenki mindenkit ő tart, feltételez róla valami rosszat, soha nem lehet tudni, hogy ki fog hátba szúrni. Emit meg a szeretet kellene, hogy legyen. Hogy szeretjük egymást, hogy támogatjuk egymást, hogy békességre törekszünk egymásra. Más a szelleme a Krisztus népének, mint a sátán seregének. Akkor a kérdés, hogy mi a kérdés? Hogy én, meg hogy ti, melyik csapatban vagytok? Tulajdonképpen, nem? Van a sötétség serege, meg van a világosság serege. Melyik oldalon állunk? A Dávid fia oldalán állunk már, vagy még a másik oldalon állunk? Előfordulhat, testvérek, hogy még ebbe a sötétség oldalába, ahova mi egyébként beleszületünk, ebben még vannak olyan jobbindulatú emberek is, mert látjuk, hogy amikor Saul király parancsot ad erre az értelmetlen vérengzésre, akkor még a saját testőrségének a tagjai se készek arra, hogy rárohanjanak az Úr tagjaira, mert nem voltak ennyire elvetemültek. De akkor is rossz oldalon álltak, ha nem voltak annyira elvetemültek. És úgy van, hogy a sátán oldalán is állnak olyan viszonylag konszolidáltabb vagy jobb emberek, de akkor is rossz oldalon állnak, amíg át nem mennek Krisztus oldalára. Amíg nem állnak át oda, hogy Jézus legyen az én életem vezére. Jövök hozzá bűnbánattal, kérve, hogy rossz oldalon álltam eddig, de most átállok hozzád. Nem akarok itt maradni, bocsáss meg, hogy az ellenséged, áldáz ellenséged oldalán álltam, Dávid fia. Én a te oldaladon akarok állni. És olyan csodálatos, hogy van bocsánat, és lehet Dávid seregébe, Dávid fia seregébe, hogy így mondjam, beállni. Ne maradjatok a rossz oldalon, hanem álljatok a jó oldalra. Mert a sötétség serege az egy vesztes sereg. A világosság serege pedig egy győztes sereg. Ugye? Dávid győzött, hosszú távon ő győzött. Mint ahogy Jézus hosszú távon győzött, ő a Júda törzséből való oroszlán, aki győzött, mondja a Jelenések könyve. És aki nem az ő oldalán áll, az a vesztes seregbe van. Azért kell elhatározni magunkat, hogy nem akarok tovább, itt marad, át akarok, melléd akarok Jézus, aki megváltottál engem, aki megdicsőítettél, én veled akarok lenni. Én érted akarok harcolni, a te oldaladon, a te csapatodba. Nem akarok ott maradni, ahova születtem. Könyörű, fogadj el engem. És ő elfogad. Na de menjük egy kicsit tovább. A két csapat, ugye Saul és emberei, másik Dávid és emberei. Most nézzük először a Saul és az ő emberei közül kiemelkedik egy arc. Megismerjük Saul egyik emberét. Az Edomita vagy Idumeus ugyanazt jelenti Dóeget. Amikor Saul elmondja ezt a baljóslatú beszédét, akkor senki nem válaszol a csapat tagjai közül neki, csak Doeg. Doeg válaszol, valószínűleg a többiek nevében is válaszol, mint egy az ő képviseletükben is megnyilatkozik. És elkezd spionkodni. Most ő jó fiú lesz. És ha Saul információkat akar az ellenségéről, akkor most ő mond egyet-kettőt. Hogy miért tette ezt, miért nem tette, van aki azt mondja, hogy ő egy valamilyen jó baráti viszonyba állt Saullal, mert abban a versben, ahol előkerül ez, ott kétszer van Saul neve, ami arra utal, hogy kettejük között szoros viszony volt, lehet, hogy barátok voltak. Az biztos, hogy Saul bízott benne, mert rábízta a nyájait. Ő volt a királyi nyájaknak a felügyelője, ami egy elég magas pozíció volt. Azért nevezi őt nagynak, erősnek, vagyis befolyásosnak, egy súlyos ember volt a Saul emberei között. És olvastuk, emlékeztek talán, hogy amikor ugye Dávid menekült Saul elől, akkor bement a paphoz, Akimélek paphoz, és ott kért tőle valami hazugsággal fegyvert meg élelmiszert, és kapott is, és ott volt az Edomita Doeg. És látta ezt a dolgot messziről, mert azt írja ott az ige, hogy visszatartották valamiért, és azért kellett neki valamiért ott lennie. Nem tudjuk, hogy ez mit jelent pontosan, de feltételezhető, hogy ezt a nagy embert, hogy így mondjam, a társadalomban egy ilyen, a hierarchiában egy ilyen nagy embert, valamiért a főpap, vagy a pap, azaz Akimélek pap, valamiért ott tartotta, nem engedte őt elmenni. Azt mondja, az Úr színe előtt visszatartatott. Nem értjük, hogy vagy nem engedték oda az Úr elé, valahogy ott a Szent Sátorba, hogy intézkedjen valamit, vagy el nem akarták engedni onnan, bár ment volna, de nem engedték el. Nem tudjuk pontosan kisilabizálni, hogy mi lehetett ez a dolog, de elképzelhető, hogy nagyon megharagudott ez az ember, Akimélek papra is. Hogy mit kekeckedik itt velem ez a pap? Miért nem enged engem jönni vagy menni? De én egy nagy ember vagyok, Saul bizalmasa, barátja, az állatainak a felügyelője. És akkor mit szívóskodik itt velem? Lehet, hogy ilyen... Na, ő megszólalt. Megszólalt. És ő azt mondja, hogy hát én láttam, hogy Dávid oda ment az Akimélek paphoz, és az Akimélek megkérdezte érte az urat, ezt mondja, ami egy hazugság. Mert ez nem történt meg. Lehet, hogy félreértett valamit, de ez akkor is hazugság volt. Adott neki kenyeret, adott neki fegyvert, támogatta őt. És beszél, és akkor közben Saul ott a dárdájára támaszkodva, és a fejében megszületik a nagy gondolat. Megszületik a nagy gondolat, egészen hűvösen kezdődik a következő, a 11. vers, ha nézitek a szöveget, akkor elküldi a király, hogy elhívassa Akimélek papot, az Akitó fiát. Na, az fogalmazódott meg Saul agyában, hogy most olyan példát fogok statuálni Izraelbe, hogy mindenkinek elmenjen a legkisebb kedve is attól, hogy Dávidot mellé álljon és támogatni kezdje őt. Egy koncepciós per fogalmazódik meg az agyában. Ez látszódik, érződik, ahogy megérkezik aztán Akimélek pap, akit berendelt, ugye a király, jön vele az összes családtagja, jönnek a nóbi papok, 85-en jönnek olyan emberek, akiken gyolcs efód volt, vagyis ezek szolgálatba álló papok voltak mind, az úr papjai. És Saul elmondja Akitóbnak a vádbeszédet, hogy te mit csináltál, te pártot ütöttél ellenem, és a te embereiddel, imádkoztál az Istenhez, hogy segítse Dávidot, meg megkérdezted neki az urat, hogy mit csináljon, mit ne csináljon, adtál neki kenyeret, és adtál neki kardot, támogattad őt, a lázadásában pártfogásodba vetted őt. Elhangzik a nagy vádbeszéd. Mint minden koncepciós perbe elhangzott a nagy vádbeszéd. Hát még jó, hogy Akitó válaszolhatott, ő is válaszol, és mond ő is egy védőbeszédet saját maga meg a paptársai, családtagjai mellett, és rámutat, hogy bocsánat, de én úgy tudom, hogy Dávid a király családtagja. Egy hű ember a király. A király egész háznépe megbecsüli őt. Hát én nem tudok arról, hogy ő föllázott volna a király ellen. És egyébként nem kérdeztem meg, érte az urat, mondja. Megkérdezhettem volna, de nem kérdeztem meg az urat. Egyébként adtam neki egyéb kardot, de miért ne adtam volna kenyeret? Miért ne adtam volna kardot? Hát az király ember, az ő küldetésében járt. De hát beszélhetett ugye Akimélek, mint ahogy már beszélhet egy koncepciós perbe bárki bármit a védő oldalán, ott már előre megvan az ítélet. Itt is, alig, hogy elmondja a beszédet, a király így válaszol, meg kell halnod, Akimélek. Rögtön ítéletet mond neked és a te atyád egész háznépének. Látszik, hogy ez már előre el volt döntve. Most példát statuálok, gondolta Saul király, hogy mindenkinek elmenjen a kedve attól, hogy Dávid mellé odaálljon. Mindegy, hogy ez egy koncepciós per, a célnak meg fog felelni. Egyébként célt is ért vele, mert nagyon kevés ember állt a következőkbe Dávid mellé. Nem mertek odaállni az emberek, mert féltek, hogy mi lesz. Ha mi is odaállunk, mi is úgy járunk, a családunk, a településünk. De a Saul rögtön kiadja a parancsot az embereinek, akik ott állnak, mert hogy a papokra rohanjatok rá, és öljetek meg mindenkit. Azok azonban ellenszegülnek. Ez már a második eset, hogy nem hajtják végre Saul parancsát. Nem mernek az úr papjaira rohanni, mert tudják, hogy aki az úr papjaira rohan, az olyan, mint az úrra magára rohanna, az úr képviselői, ezeket nem lehet őket legyilkolni így. Egy ilyen látják, érzik az egész helyzetnek a visszásságát, hogy itt Saul paranójája szüli ezt az egész gyilkosságot, ezt a halálos ítéletet ezek ellen az emberek ellen. Semmi oka nincs erre. Mi nem hajtjuk ezt végre. És ekkor odafordul Saul a hűséges Doeghez, a barátjához, a nagy emberhez, akit a pap megmert akadályozni valamiben. Akkor te csináld, mondja neki. Rohanj te a papokra. Már nem mondja, hogy az úr papjai, mert ez egy edomita, ez egy más nép tagja volt. Rohanj te ezekre a papokra, és hát megtörténik a vérfürdő Nóbba. Azért 85 embert lemészárolt az a fickót. 85 embert. Irgalmatlan, kegyetlen ember volt. Utána még ráadásul az embereivel együtt elmegy Nóbba, a papok városába, és akit ott találnak, férfit, mondja az írás, nőt, asszonyt, anyákat, gyermekeket, csecsemőket, mindenféle jószágot, mindent lemészárolnak. Nem tudjuk, hány ember haltott meg, de ez borzasztó lehetett. Na, ez volt az üzenet Dávidnak. Meg nem csak Dávidnak, hanem mindazoknak, akik odaálltak mellé. Hogy aki mellé áll, az erre számoljon. És ez erre készüljön fel. Ez valahogy, testvérek, megint úgy eszembe jutott azt, hogy mármint, hogy Doeg ténykedése, hogy aki, testvérek, a sátán mellé áll, a sötétség fejedelme mellé áll, azzal a sátán egyre durvább dolgokat fog megtétetni. Aki átmond, annak majd bét is kell mondani. Először csak spionkodott, aztán megkapja a következő ukázt, hogy gyilkoljon le 85 embert, aztán megkapja a következő ukázt, hogy öljön meg egy falut, vagy kisvárost. Mindenestől pusztítson el. És Doeg, aki átmond, bét is kell mondani, megy és csinálja. Ha, testvérek, mi elindulunk a sátán szavára, kísértésére hallgatva valami lejtőn, egy kis bűnnel egyre nagyobb bűnök fognak jönni. Ha lepaktálunk az ördöggel, testvérek, egyre súlyosabb dolgokba fog bennünket belesodorni, belevinni. Lepaktálunk az ő embereivel, előbb-utóbb egyre sötétebb dolgokat fogunk művelni, egyre igazszalonabb, egyre lelkiismereti gyötrőbb dolgokat fogunk csinálni, testvérek. Ez veszélyes dolog. Benyelte a gonoszság ezt a szerencsétlen Doeget, mert lepaktált az ördöggel. És minket is benyel a gonoszság, testvérek, benyel a sötétség, hogyha mi lepaktálunk azokkal, akik a sátán fiai és emberei, és nem törődnek az Istennel. Mi is lecsúszunk. Figyelmeztetés ezt, testvérek, vigyázz. Inkább álljatok meg, kiabáljatok az Úrhoz, hogy állítson meg, hogy segítsen átállni oda mellé, és az ő pártját fogni, Krisztus pártját fogni, és az ő akaratát követni, mielőtt lecsúszunk. Persze a fő baj itt nem Doéggel volt, hanem egyébként Saullal, testvérek. Saullal volt a fő baj, mert ő adta ki ezt az egész parancsot. Úgymond a felelős ő. A felelős ő. És ahogy így gondolkoztam ezen a Saulon, úgy, na, megharagudtam rá. Nagyon megharagudtam rá, hogy tehetett ilyet. Nem is csak, hogy úgy mondom most, bocsánat, de kollégáimat lemészároltatta. Nem vagyunk teljesen kollégák, de mégis az Úr szolgálatába álltak azok a papok is, meg hát én is. De egyáltalán, hogy lehet ilyen gaztetre képes valaki, hogy elküldél még utána, még nem elégszik meg azzal a vérfürdővel, hanem még utána ezeknek az egész családját, kicsiket, nagyokat, mindenkit lemészároltat. Szóval megharagudtam rá. Mint ahogy mi is, hogyha látunk ilyen, szerintem ha látunk ilyen gazembereket, mert vannak a világban rendesen, akkor úgy egy kicsit úgy elborul bennünk a borjú, hogy hát hogy csinálhatott ilyet ez a valaki? Hogy lehet valaki ilyen kegyetlen, irgalmatlan, gonosz ember, sötét ember? És ahogy így gondolkoztam ezen, testvérek, akkor eszembe jutott Jézus szava, aki azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki ezt mondja atyafiának, ráka, boldog a fő, méltó a főtörvényszékre. Aki ezt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Aztán eszembe jutott a János leveléből az, hogy aki pedig gyűlöli az ő atyafiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Amikor ezeken elgondolkoztam, akkor úgy arra gondoltam, hogy tulajdonképpen én is egy gyilkos vagyok. Bibliai mértékkel én elítélhetem Sault, de én is, Jézus mértékével én is gyilkos vagyok. Tetszik, nem tetszik. Nem haragudtam soha senkire, ok nélkül. Nem mondtam rá, hogy te bolond. Nem vagyok méltó a főtörvényszékre, az isteni ítélőszékre. Nem vagyok méltó a gehenna tüzére, az ítéletére, igazságos ítéletére, azért, mert öltem. De testvérek, lehet, hogy nem oltottam ki valakinek az életét, De ilyen értelemben mégis öltem, Jézus mértékével mérve, Jézus törvényével mérve, és akkor melyikünk nem ölt? Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy sajnos még a szószoros értelmében is öltünk. Mert mondjuk a méhünkbe megöltünk valakit. Ez komoly dolog, testvérek. És akkor mi mondjuk, hogy ez a Saul milyen gonosz ember volt? Elítéljük? Nem beszélve arról, testvérek, hogy ha haragudtunk róla és gyilkosok vagyunk, vagy amúgy is gyilkosok vagyunk, egy gyilkosságban biztos ludasok vagyunk. Jézusnak a halálába. Mert azt énekeljük itt az egyik énekünkben, hogy jaj, bűneimmel vertelek keresztre. Amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam. Megöltem én is az igazat. Igaza volt Rembrandtnak, amikor belefestette a Jézust kivégző tömegbe a saját arcképét is. Mert azt mondta, hogy én is gyilkos vagyok, ott van az eltorzult arcú emberek között az ő képe is, hogy néz. Mert én is közéjük tartozom. És ha így gondolkozunk, testvérek, hogy nem vagyok külön, mint Saul, akkor megnyílik előttünk a kegyelem ajtaja. Mert megértjük, hogy a számunkra csak egy megoldás van, hogy amnestiát nyerjünk, ez pont Jézusnak a halála. Mert ő bűhődött meg helyettem, hogy elvegye rólam az ítéletet, a büntetést. Hogy én azt hallhassam egyszer, amikor Istenhez fordulok, hogy bocsáss meg nekem az gyilkosságaimat, mert a vérbűn terhel engem is, azt halljam Istentől, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Nem? Ezért ő neki kellett meghalnia, de ő meghalt. Hiába hozzájárultam a Golgota vérfürdőjéhez, de van számomra bocsánat, amit vétkeimért ontott ki Jézus. És amikor ide jutunk, akkor azt mondjuk, hogy már nem tudjuk elítélni annyira Sault. Mert látjuk, hogy mi is csak kegyelemből élünk. Sajnálni kezdjük, hogy ő miért nem tért meg. Miért nem fordult az Úrhoz ez a szerencsétlen ember? Még Jézus a kereszten szenvedett, és ott volt mellette egy ember, illetve kettő, két rabló gyilkos. Ezek is gyilkosok voltak, meg még rablók is ráadásul. És az egyik megtért, és bocsánatot kapott. Emlékezzél meg róla, mert van még erre a bűnre és a gyilkosság bűnére is van bocsánat. Ingyen bocsánat. Irgalom, kegyelem. A Krisztusért, aki jött a kereszten, meghalt. Harmadik pontunk. Dávid és Abjátár. Mert nem csak Saul és csapatából emelkedik ki egy alak, hanem figyeljünk még erre, Dávid csapatából is kiemelkedik valaki. Megismerünk valakit, aki igaz nem volt addig benne a csapatban, de most befogadtatott. Ez Abjátár pap. Abjátár pap. Ez a Akiméleknek a fia, tehát az apját, meg az egész családját ennek az embernek lemészárolták, de ő valahogyan kimenekült ebből a halálos gyűrűből, és el tudott menekülni. El tudott menekülni, és hova futott? Dávidhoz futott. Dávidhoz futott, testvérek. És elmondja Dávidnak, hogy mi történt. És ez, testvérek, egy nagyon megindító pillanat lehetett. Úgy belegondoltam ebbe, és megremegek, testvérek, hogy mondhatta el ez a fiatal ember ezt az egész történetet, hogy mi történt az apámmal, a nagybátyáimmal, lehet a testvéreimmel, mi történt az anyámmal, a unokanővéreimmel, a többiekkel, mi történt a kisgyerekekkel. A testvérek, én szerintem folytak a könnyei, ha még voltak egyáltalán könnyei, hogy ezt elmondta, és az a borzasztó lelki seb, amit magába hordozott ez a fiatal ember, amikor oda ment, szerintem minden ízébe remegett. És hogy lehetett ezt egyáltalán végig nézni, valahonnan végignézte ezt az egész szörnyű dolgot, ami ott történt. És jön Dávidhoz ezzel a borzasztó lelki sebbel, és eszembe jutott, hogy hát nem mehetünk mi Jézushoz a mi lelki sebeinkkel. Hát olyan sok lelki sebet hordozunk magunkba, amit esetleg mások okoztak nekünk, lehet a szüleink, vagy nem tudom, munkatársak, vagy testvérek, vagy hozzánk közeli emberek. Az emberben egy csomó seb lehet, lelki sebek, amiket vagy magunknak is okozzuk ezeket a sebeket sokszor. De vérzik a lelkünk valamiért. akkor kihez menjünk ezekkel a mi lelki sebeinkkel, ha nem Jézushoz? Jézus mondta, hogy jöjjetek én hozzám, mit van a templomra kiírva, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik terheket hordoztok. Ott ugyan más teherről van szó, de igaz ez mindenkire. És jöttek is Jézushoz mindenféle nyomorult emberek, testvérek, akik ott voltak tönkre téve már a bűn miatt, a saját bűneik, meg mások bűnei miatt agyonsebzett lelkű emberek, vérző lelkű emberek. Nem mehetünk mi is ugyanígy hozzá? Nem jöhetünk? Nem ezért vagyok itt? Nem ezért vagy itt? Mert te is ilyen ember vagy. Ki érzed, hogy Jézushoz kell menni, mert ő az egyedüli menedék. Olyan csodálatos, hogy Jézusnál van a Gileád balzsama, őnála van elég szeretet, hogy bennünket meggyógyítson, és más emberré tegyen. És ha még egy dolgot szabadna elmondanom, és ezzel most be kell fejezzük, ez az Abjátár testvérek nem csak a sebeivel jött Jézushoz, hanem a halál elől menekült oda. És ez még keményebb dolog, mert a Saul, amikor halálra ítélte Akitóbnak az egész családját, akkor ebbe Abjátár is benne volt. Ő is gyakorlatilag egy halálra ítélt ember volt. És ő egy halálra ítélt, a halál elől menekült Dávidhoz. És mi nem vagyunk halálra ítéltek? Örök halálra ítélt emberek? Mi nem úgy kell Jézushoz jöjjünk, mint akiket az Isten törvénye halálra ítélt, kárhozatra ítélt, mert a bűn zsoldja a halál. Nem kell így Jézushoz menekülnünk, testvérek. Nem csak a lelkisebbenkkel, azokkal is. De a halálos ítélettel, amit egyébként Isten mondott ki felettünk, menni Jézushoz, mert ő az egyedüli menedékünk. Jönni, hogy itt vagyok Jézus, én halálra ítélt ember vagyok, mert megérdemlem, de kihez mehetnénk, ha nem hozzád? Nincs más. Abjátár hova menekülhetett volna? Csak Dávidhoz, mi is csak Jézushoz mehetünk, testvérek. És annyira szép, hogy amikor Dávid mindezt végighallgatja, amit Abjátár elmond neki, én azt gondolom, nem írja az írás, de én azt gondolom, hogy Dávid magához ölelte őt. És olyan szavakat mond neki, amiket, mintha Jézus mondana. Azt mondja, maradj nálam, ne félj. Maradj nálam, ne félj. Mert aki az én életemet halálra keresi, az keresi a te életedet is. Te bátorságosan lakhatsz én mellettem. Nem Jézus, mintha Jézus beszélne. Jézus is beszél. Dávidból. És mintha mi is Jézust hallanánk, ha hozzá menekülünk, testvérek, Jézus ezt mondja nekünk is, most mondja nekünk itt az ígébe. Maradj nálam, ne félj. Bátorságosan lehetsz itt mellettem. Nyugalmad lehet itt. Nem kell félned. Biztonságban vagy. Hát majd innen folytatjuk. Segítsen bennünket az Úr, hogy időbe Dávid fiához tudjunk menekülni, és ott maradjunk nála békességben és biztonságban, mind örökké, örökké való biztonságban. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk most is imádságban. Jöhetünk a sebeinkkel, amiket mások okoztak nekünk, meg azokkal is, amiket mi okoztunk másoknak. Jöhetünk hozzád a halálos ítéletünkkel, hogy könyörülj rajtunk, fogadj be minket, és köszönjük néked, hogy nálad kész a kegyelem, kész a megbocsátás, kész a gyógyulás. Áldunk azért, hogy átölelsz minket, hogy énekeltük is, erős karod minket átölel, és köszönjük te néked azt, hogy biztonságba helyezel minket, mégpedig örökkévaló biztonságba. Köszönjük te néked, hogy ilyen hatalmas és bennünket szerető megváltó vagy, és kérünk téged, hogy segíts megmaradni melletted, és könyörülj rajtunk, hogy mindig neked engedelmeskedjünk, és ne a világnak, ne a világ fejedelmének, ne a sötétség fiainak a direktíváit kövessük, mert egyre lejjebb fogunk csúszni, egyre mélyebbre fogunk sodródni, egészen a kárhozat mélységéig, ahogy Doeg is lecsúszott. Segíts, hogy mi oda jöjjünk hozzád, és ott maradjunk melletted. Akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha nem nehéz. Segíts mindig melletted maradni, áldott Jézusunk, aki a keresztre mentél érettünk. És köszönjük, hogy nem csak oda mentél, hanem föl is támadtál és élsz. Hadd magasztaljunk téged, Dávidnak fia, hadd dicsőítsük a te nevedet. Köszönjük szavaidat, amik az igén keresztül elérnek minket. Segíts hinnünk, segíts hozzád bújnunk, segíts hozzád menekülnünk, és nálad és benned maradni mindenkor. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket az igéből. Kérünk, légy velünk a jövő héten, áld meg gyülekezetünket, alkalmainkat, húsvétra való készülődésünket. Könyörülj meg a beteg testvéreinken, emeld föl gyógyító szereteteddel őket magadhoz, a testi betegeket, a lelki nyomorúságban lévőket. Kérünk, hogy karolj föl mindenkit, aki rászorul, és aki úgy érzi, hogy szüksége van rád, és beléd kapaszkodik bizalommal. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk népünket, hazánkat. Könyörülj meg a mi nemzetünkön, hogy egyre több ember fordulhasson feléd a bűnből, és menekülhessenek hozzád, hogy veled új életet kezdhessenek. Köszönjük, hogy nálad van az új élet, a boldog élet, az örök élet. Ó, segíts, hogy sok honfitársunk meghallja ezt tőlünk, magunktól is, de valahogyan juttasd el hozzájuk a te igédet minden csatornán keresztül. Köszönjük néked, hogy most is meghallgatod a mi esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Maradj nálam, ne félj, nálam biztonságosan, bátorságosan lehetsz. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetésekre figyeljünk. Hirdetem azt, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk az alkalmainkat, de kiemelem, hogy jövő szombaton 14 órától húsvéti gyermek délután lesz egy kis palacsintasütéssel fűszerezve, úgyhogy a gyerekeket szeretettel hívjuk és várjuk erre a jövő szombati alkalomra. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap a virágvasárnap lesz, és ilyenkor mindig van egy kis koncert itt a gyülekezetben, és most is készül az énekkarunk, a csengettyűzenekarunk, meg néhány zenészünk, valami szép zenékkel nekünk. Isten tisztelet után itt lehet maradni, körülbelül egy órás program van. Maradjatok itt, és egy kicsit készülődve a húsvétra legyünk együtt, és engedjük, hogy Isten a szívünkbe hát elgondolkoztasson, vagy megérintsen minket, hogy így mondjam, az ige után a zene által is. Tehát mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a jövő vasárnapi, virágvasárnapi koncertünkre. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden, ez a presbiterekre vonatkozik, kedden a Biblióra után megint presbiteri gyűlést tartunk, ugyancsak a kisteleki tervek ügyében. Jól haladtunk az elmúlt héten is, és lassan kikristályosodik, hogy mi lesz ott, és hogyan lesznek ott a dolgok. Most, aki tud, jöjjön erre a kedd esti alkalomra. Körülbelül 7:30-kor tudjuk elkezdeni a Biblióra után ezt a gyűlésünket. Tehát presbitereket kedden szeretettel várjuk. Szeretném megköszönni a testvéreknek a takarításban való részvételt, mindazoknak, akik ebbe belefolytak, akár imádsággal, akár a kezükkel, idejükkel, idejöttek és dolgoztak, minden csillog, villog, szép tisztelet minden, köszönjük szépen, és Istené legyen a dicsőség érte, hogy ezt is megtehettük az idén is. Végezetül emlékeztetem a testvéreket, hogy az orgonánkra fölajánlott pénzeket utalgassák szépen, hogyha vállaltak valamit, teljesítsék Isten segítségével, és egyébként szépen csordogálnak a pénzek, úgy tűnik, hogy mindenki fizetgeti, amit megígért, amit bevállal, de buzdítom, hogy tartsunk ki ebben a dologban. Az orgona készül, nem tudjuk pontosan, mikor érkezik meg, de ez is előbb-utóbb majd megérkezik. Tegyük ezt is az Úr kezébe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbiakban is őriző és megáldó pásztora.